Pál első levele a korintusiakhoz, 9. rész, 19. verstől olvasom. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Uram, köszönjük neked a te igédet. Kérünk most téged, hogy nyisd meg előttünk, és tedd meg azt a csodát, hogy megértjük a te mennyei üzenetedet. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A végéhez közeledünk ennek a missziós igehirdető időszaknak, ami február első vasárnapján kezdődött, és mikor fog befejeződni? Hát igen, a mennyben, de én most itt a kis világunkra gondoltam. Hát jövő héten fog befejeződni, Balaton Szemesen, mert ugye akkor is a misszióról lesz szó majd, meg az imádságról, de itt a gyülekezetünkben ma lesz az utolsó ilyen jellegű igehirdetés, legalábbis ebben a sorozatban. Aztán még egészen biztos, hogy sokszor lesz erről szó. Ez a kis ige szakasz, rövid ige szakasz, Pálnak a bizonyságtétele arról, hogy ő miért, az ő szíve miért ég, hogyan éli az életét. Ma három kérdésről szeretnék beszélni, amit magunknak akarnék szegezni Isten igéjéből. Tehát három kérdés. Három állítást szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatban, és három gyakorlati megvalósításról szeretnék beszélni. Azon belül, a három gyakorlati megvalósításban lesz kettő, ami kötelező. Ilyen is van a Bibliában. Kettő, ami választható. Ilyen is van. És kettő, amit meg nem szabad csinálni. Ilyen is van a Bibliában. Hát ezekről szeretnék ma beszélni. És akkor rögtön így az elején ezt a három kérdést szeretném elmondani nektek. Az első kérdés így szól, hogy a szabadságodat mire használod? A szabadságodat mire használod? Itt most nem arra gondoltam, hogy valakinek van három hét szabadsága nyáron, hanem inkább arra a szabadságra gondoltam, amit Krisztus adott nekünk, amit Krisztusban nyertünk. Ez az evangéliumnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy a bűnnek a hatalma alól felszabadulunk, és szabadok vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy jó nekünk, jól érezzük magunkat. Akik ugye régóta érünk ebbe a szabadságban, már megszokjuk ezt a szabadságot, és nem is tudjuk annyira értékelni, mert hát így élünk, szabadok vagyunk. Ez olyan, mint amikor békében él egy ország, és már 30-40 éve békében élünk, és ez már természetes. És aki meg mondjuk egy háborús környezetben volt, és egyszer csak eljön a szabadság, és felszabadulnak, mint hogy tegnap jött a hír, hogy Szíriában talán az utolsó rész is felszabadult, hát gondoljátok el, hogy ez micsoda fantasztikus dolog, hogy nincs ott semmi, és azok az emberek meg a lelkükben valami fantasztikusat élnek át, hogy szabadok. És mi meg itt vagyunk Európában, és nekünk ez már olyan természetes. Mire használjuk ezt a szabadságot? Mire használjuk a testi, lelki, szellemi szabadságunkat? Hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a testünknek, nem vagyunk kiszolgáltatva a lelki problémáknak. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyenek, hanem nem vagyunk kiszolgáltatva. És nem vagyunk kiszolgáltatva a szellemi dolgoknak, mindenféle isteneknek, meg démonoknak, meg szokásoknak, babonáknak. Szóval a kérdés az, hogy mire használod ezt a szabadságot. Majd gondolkozunk ezen, most csak a kérdést mondtam el. A második kérdés az úgy szól, hogy mennyire zavar, hogy az embereknek, a körülöttünk levő embereknek tönkre megy az életük. És itt most gondolok egyrészt arra, hogy a kárhozatba tartanak, bár ezzel kapcsolatban még ott lehet bennünk egyfajta reménység, hogy hát majd csak megtérnek, most, hát most épp a kárhozatban tartanak, de majd megtérnek. De arra azzal kapcsolatban is, hogy nyomorúságban élnek, hogy nem ebben a szabadságban élnek, és hogy úgy van az életük, hogy tulajdonképpen tele vannak kétségekkel, feszültségekkel, értelmetlenségekkel. Na, hogy ez a dolog, ez mennyire zavar téged? Vagy pedig így megszoktuk ezt a dolgot, hogy hát vannak ilyen emberek, akik hát így élnek. És a harmadik kérdés, hogy hogyan vagy részes társ az evangéliumban, vagy evangéliummal? Tehát hogyan veszed ki belőle a részedet, hogyan vagy részes társ benne? Ugye meg tudjuk ezt sokféleképpen indokolni, hogy hát adakozunk mondjuk, vagy imádkozunk, vagy szoktuk elmondani a jó hírt barátainknak, stb. De a kérdés, hogy a lelked mélyén mit tudsz mondani, hogy igen, hogy én részes társ vagyok benne, hogy a lelkedben meg vagy ebben nyugodva. És hogy hogyan? Hogyan vagy? És, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy a lelkedben legyél ebben helyén. Hogy igen, én részes társ vagyok az evangéliumban. Na hát ez a három kérdés, amit szeretnék föltenni, tehát még egyszer, hogy mire használjuk a szabadságunkat, mennyire zavar bennünket, hogy a körülöttünk levő emberek nyomorúsága, akár evilági, vagy pedig az örökkévalósági, és hogy mennyire vagyunk részes társak az evangéliumban. Tanulmányozva ezt a ige részt, az egyik állításom az első kérdéssel kapcsolatos, hogy úgy mondanám, hogy a szabadságunkkal szükséges kezdenünk valamit. Tehát az nem úgy adott nekünk, hogy mi felszabadultunk, és akkor csak úgy vagyunk, és élvezzük csak úgy mindenféle dolog nélkül, hanem ezt valamire adta nekünk az Isten, ezt a szabadságot. Luther Márton mondott egy érdekeset ezzel kapcsolatban, így fogalmazott, a keresztény ember mindenki között a legnagyobb úr, senkinek sincs alávetve. Tehát a keresztény ember mindenki között a legnagyobb úr, senkinek sincs alávetve. A keresztény ember mind között a legkötelességtudóbb szolga, engedelmes mindenkinek. Tehát a keresztény ember mindenki között a legtökéletesebb szolga, engedelmes mindenkinek. Hát ezt mondta Luther Márton. És valahol egy kicsit, mintha ezt mondaná Pál is, azt mondja, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem. Tehát a szabadságunkkal kell valamit kezdenünk. Amikor azt mondjuk, hogy szabadok vagyunk, akkor mondhatjuk, hogy szabadok vagyunk mások véleményétől. Legalábbis jó értelemben igen. Mert amikor az Istenhez közel mentünk, akkor már az ő véleménye az, ami a legfontosabb nekünk. És hogyha valakik rossz véleménnyel vannak rólunk, az önmagában nem kell, hogy összetörjön bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó meghallgatni másnak a véleményét, de én nem függök más embereknek a véleményétől. Szabad vagyok a világnak a nyomásától, hogy valamilyen irányba tól minket ez a világ, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, akár kultúrák, akár politika, vagy bármi, vagy egyszerűen csak a reklámok, szabadok vagyunk tőle, nekünk nem kell a világnak a dolgait követni. Ez megint nem azt jelenti, hogy nekünk el kell különülnünk, és hogy azt csinálunk, amit akarunk, és nem is veszünk tudomást a világról, de nem vagyunk alávetve. Aztán szabadok vagyunk az ördögnek mindenféle mesterkedésétől és megkötözöttségétől. Nem kell ezekben élnünk. Nem kell haragban élnünk, nem kell olyan dolgokban élnünk, amit ő akar ránk nyomni. Szabadok vagyunk a félelemtől, a rossz hírektől, az aggodalomtól. Ez persze önmagában ezek mind jó kérdések, hogy tényleg szabadok vagyunk ettől? Mert Isten igéje azt mondja, hogy szabadok vagyunk ettől. Ettől még élhetünk benne, és visszamehetünk ezekbe a dolgokba, és befolyásolhat bennünket, mert azt gondolom, hogy egyikünk sincs itt, aki tökéletesen mindezektől a dolgoktól mentes lenne. De Isten igéje azt mondja, hogy a kereszténység, a Krisztus követés, az azt jelenti, hogy egy mennyei úrhoz csatlakozunk, és innentől kezdve ő felszabadít bennünket attól, hogy ezek szerint éljük, ezek határoznák meg a mi életünket. És ezt akarja nekünk megadni az Úr. Egyébként pont egy éve volt itt az Életcél konferencia, ott is volt szó ezekről a dolgokról. A szabadságról, arról, hogy igen, mi nem ezek a dolgok kell, hogy befolyásolják az életünket. Azt mondja a Luther tehát, hogy a keresztény ember mindenki között a legszabadabb úr. Senkinek sincs alávetve. Másrészt azt mondja Isten igéje, itt Pál, hogy ő magát mindenkinek a szolgájává tette. Például adakozik az életével, és ezt most nem csak pénzben értem, hanem ő úgy éli az életét, hogy az ő élete tulajdonképpen másokért van. Az ő szabadságával azt tette, hogy ő szabad a lelkében teljesen, de az úgy döntött, hogy ő az életét másoknak adja oda. Anyagi javait, az idejét, a tehetségét, és így tovább, és így tovább. Aztán dönthetünk úgy, hogy eltűrünk dolgokat. Bizonyos dolgok járnak nekünk, de azt mondjuk, hogy amilyen szabadságom van arra, hogy én ezt elengedjem, ezt a dolgot. Aztán dönthetünk úgy, hogy szeretünk másokat, hogy nem vagyunk közömbösek másokkal, hanem én ezt a szabadságomat, hogy szabad vagyok, és engem nem zavar, hogyha valaki rosszat gondol rólam, én úgy döntök, hogy én ott szeretni fogom. Ez az én szabadságom. Aztán szabad vagyok arra, hogy nem zárkózok el másoktól, és önmagában egyáltalán, hogy másokért élek. Az első állításnál az, hogy a szabadsággal kell kezdened valamit. Isten azért adta ezt a szabadságot, Isten nem csak úgy adta ezt, hanem azért adta itt legalábbis ezen a földön, hogy te kezdjél ezzel valamit. Ő nem arra szabadított meg minket, hogy itt mondjuk az imaházban, körbebástyázban magunkat éljünk boldogan, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, szabadok vagytok titek, ez a szabadság, ez valami különleges dolog. Hát a világban senkinek nincs meg ez a szabadság, ti nektek sokkal nagyobb erőtök van arra, hogy változtassatok ezen a világon, sokkal nagyobb, erősebbek vagytok, hogy tegyetek valamit. Isten szabadságot adott nekünk, hogy szolgálhassunk tiszta szívvel magunktól, nem kényszerűségből. A másik állítás, ami ennek az igének a kapcsán megfogalmazható, hogy a körülöttünk élő emberekért van felelősségünk. A körülöttünk élő emberekért van felelősségünk. Ez persze tudjuk, tehát ez így van, de hogy gondoljatok bele, tehát hogy van felelősségünk, és a felelősség az egy olyan dolog, amit hordozni kell, amit gyakorolni kell. Tehát az nem csak egy ilyen elvi dolog, hogy hát persze mindenkinek van felelőssége a körülöttünk lévőkért, hanem van valamiféle felelősségem. A feleségem iránt, a gyermekem iránt, irántatok ez valahogy könnyen megfogható, meg a munkahelyünkön, hogy be kell menni, felelősségünk van, hogy megcsináljuk, de hogy Isten igéje azt mondja, hogy a keresztény embernek felelőssége van a világban élő emberekért. És nagyon fontos, hogy az emberekért van nekünk felelősségünk. Tehát még Isten is úgy volt, hogy Isten azt mondta, hogy ő neki az a templom, amit építettek, az neki nem számít semmit. Az simán le lehet rombolni. Az őt nem zavarja. Vagy azt is mondta, hogy az Isten tisztelet, amit csináltok, mondta az Ószövetségben, az neki nem tetszik, azt hagyjuk el. Nem kell. Mert ő neki más a fontos. És ugyanígy nekünk is az emberek kell, hogy legyenek a középpontban. Ott van Isten, az ő törvénye, és azt mondta, a törvény helyett ad valami mást. Valaki mást, a Szent Lelket. Hogy nekünk nem azért van felelősségünk, hogy ez a gyülekezet, mondjuk 100 év múlva is ez az épület meglegyen, meg a szervezet meglegyen, nem a baptista egyházért van felelősségünk, nem az országunkért, értsétek jól, nem az intézményekért van felelősségünk, hanem az emberekért van felelősségünk, benne az emberekért. Érdekes dolgokat mond itt Pál, például azt mondja, hogy a zsidóknak olyanvá lettem, mint aki zsidó. Hát most Pál nem zsidó. Akkor hogy kellett neki olyanná lenni a zsidóknak, mint aki zsidó? Nagyon érdekes, hogy Pál, amikor megtért, akkor egy akkora szabadságot kapott, hát én így értem őt, hogy ő tényleg mennyei polgár lett, és ő tényleg állampolgárságot változtatott, és ő persze megmaradt zsidónak, de alapvetően mégis úgy mondja, hogy ő neki ez egy ilyen dolog, hogy hát amikor zsidókkal találkozik, akkor ő zsidó lesz. Tehát, hogy ő igazából már nem zsidó ebben az értelemben, hanem egy mennyei állampolgár, és ő azt mondja, hogy ő használja az ő szabadságát és az ő felelősségét arra, hogy azok felé, az emberek felé szolgáljon, akiknek ez az első, hogy ők zsidók. Tehát ez a mindenük. Aztán azt is mondja Pál, hogy ő például akiknek a törvény, itt Isten törvényére gondol, az ószövetségi törvényre fontos, ő szabad arra, hogy akkor ezt úgy vegye komolyan, Pál szabad lett a törvénytől abban az értelemben, hogy ő Krisztusnak a szolgálja, és persze, aki Krisztusnak a szolgálja, az akarva akaratlanul minden törvényt be kell, hogy tartson, mert Krisztus és a Szentlélek az nagyon jól ismeri a törvényt, jobban, mint a zsidó rabbik, akik mindent kibogaráztak, de ő már szabad attól, hogy ezt bogarásza és ezt nézegesse, de mégis azt mondja, hogy azért, hogy megnyerjem olyanokat, akiknek ez fontos, ezért ő hajlandó ezt csinálni, és visszatérni ilyen formán a törvényhez. Nem úgy, hogy most akkor az lesz neki az üdvössége, de hogy tudjuk Pálnak az életében, hogy többször tett olyan dolgot, amit igazából már neki nem jelentett sokat, de a zsidóságban fontos volt, ezért megtette. Aztán azt is olvassuk, hogy ő szabad arra, hogy úgymond a hitetlen emberekkel vállaljon közösséget. Hát ő ezt a feladatot kapta, hogy azokhoz is elmenjen, akiknek nincs törvényük, akik pogányok. Hogy ő szabad arra, hogy valami módon közösséget vállaljon velük, és hogy elhagyja azokat a dolgokat miattuk, ami neki esetleg kedves, de igazából az ő élete már nem erről szól. Aztán azt is mondja, hogy szabad azokkal kapcsolatban, akik erőtlenek. Talán ezen a legnehezebb, hogy mit értetett azon, hogy ő erőtlenné válik az erőtlenekért. Hogy olyan módon éli az életét, hogy ő hajlandó arra is, hogy valahogy, hát nem jó szó ez, hogy leereszkedjen, hogy valahogy az ami az ő életében megvan, azt nem mutogassa azért, hogy megnyerjen másokat, erőtleneket. Gondolkoztam, hogy ez a mi kultúránkban, a mi életünkben ez mit jelent. Például egy keresztény ember az mennyei állampolgár lesz. És ilyenkor hát már minimálisan kettős állampolgárok vagyunk, mert van egy mennyei állampolgárságunk, meg mondjuk egy magyar. És mondhatom azt, hogy szabad vagyok arra, hogy azokkal az emberekkel közösséget vállalok, akiknek a magyarság sokkal fontosabb, mint mondjuk nekem. Mert én nekem már van egy másik. És ilyen módon egy kicsit azt is mondhatom, hogy elhordozhatok olyan embereket, akiknek a magyarságuk, most nem arra gondolok, hogy valami szélsőséges nacionalizmus, de ő nekik fontosabbak. És azt mondom, hogy igen. Igen, én ő feléjük is szolgálhatok, és nem mondhatom rájuk, hogy hát ez valami szörnyűség. Vagy szabad lehetek arra, hogy most itt a törvényre gondolok, hogy a mi kultúránkban megtegyek dolgokat, amik nekem már nem olyan fontosak, egyszerűen azért, hogy másokat megnyerjek. Hogy, hogy mondjuk az európai kultúrában levő dolgokat megtegyem, nem olyan dolgokat, amik nem jók, az nem tetszenek Istennek, hanem amikben már úgy érzem, hogy igazából nem abban van az élet, de mégis azt mondom, hogy elmegyek egy ünnepségre, mondjuk egy március 15-i ünnepségre, vagy valami ilyesmit teszek, ami nekem már nem jelent annyit, mert én már egy mennyei állampolgár vagyok, de szabad vagyok rá. Vagy szabad vagyok arra, hogy olyan emberekkel, akik mondjuk internacionalisták, és azt gondolják, hogy az egészet össze kell vegyíteni, hogy ővelük találkozzak, és hogy ővelük kommunikáljak, és nem kell őket, leszólnom, hogy ők a világ ellenségei? Vagy szabad vagyok arra, hogy esetleg olyan emberekért éljek, akik mondjuk, akár mondhatnám, hogy a mi nemzetünknek éppen nem jó dolgokat tettek, és ellenségeink. Tehát szabad vagyok arra, hogy olyan emberekkel, akik most a magyarság tekintetében pogányoknak számítanak, kapcsolatba lépjek. Szabad vagyok arra, hogy erőtleneknek, én is erőtlenné váljak, hogy olyanokkal foglalkozzak, akik úgy érzem, hogy teljesen félrement az életük. Azt mondja itt Pál, hogy az emberekért van felelősségünk, és nem az intézményekért. Én nekem felelősségem van, ilyen értelemben, a világ összes emberért. Ezt mondja legalábbis Pál, ezt mondja a Biblia. Ábrahámnak is ezt mondja, hogy ő, ami őnál elindult, az a minden nemzetek a megtéréséig fog hatni. Aztán a harmadik dolog, amit látunk itt ebben az igében, ez a 23. vers, azt mondja, mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Sokat gondolkoztam ezen, kicsit zavart engem ez a mondat, amikor ugye elgondolkoztam, mert előtte mondja Pál, hogy ő neki az élet célja az, hogy megtérjenek az emberek, és aztán itt meg mondja, hogy hát ő az evangélium. Végis a végső cél az evangélium, minthogyha hát valamiféle eszköz lenne csak az emberek megtérése, hogy az evangélium, mint értsétek jó, mint egy megfogható, leírt üzenet. És aztán, amikor gondolkoztam ezen, rájöttem, hogy hát ez teljesen téves az a gondolkodás. Tényleg ez a fő cél. Ugyanis az evangélium az micsoda? Mit mondanátok, hogy mi az evangélium? Örömhír, de ez még csak egy hír. Egy hasábon leír egy örömhírt. Jézus Krisztus. Tehát igazából itt van a baj, hogy az evangélium az nem egy üzenet, értsétek jól, tehát nem egy jó megfogható szöveg, ami megváltoztatja az életet, mert olyan nincsen, az nem változtatja meg az életedet. Az evangélium az maga Krisztus. Az maga Krisztus. És azt mondja itt Pál, ahogy így megértettem, hogy mindezt pedig az evangéliumért, tehát azért a mennyei élő személyes üzenetért, aki maga Krisztus, egy személyért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Tehát, hogy valami módon ez a Pálnak, azt mondom, a Krisztussal való közösségének a lényege, hogy ő az evangéliumért van. Hát mégis mi másért lennénk itt a Földön? Mert hogyha nem kéne az evangéliummal foglalkoznunk, hát akkor simán már mehetnénk a mennyben, jobb lenne nekünk ott. Ezért vagyunk itt. És azt mondja Pál tehát, hogy a Krisztussal való közösség az a lényege az életünknek, és ez ugyanaz, mint az evangélium. Tehát mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mindent, amit itt a Földön teszünk, azt a Krisztussal való közösségért, és a Krisztus életért, amit ő itt élt a Földön, és ami maga az üzenet, azért teszem. Ezért vagyok itt tulajdonképpen. Hát gondolkozzatok el ezen. Ugye legutóbb egy héttel ezelőtt Erik, aki prédikált itt, mondta, hogy már nem tudom, hogy fogadott az elején, de hogy a gyülekezet remélő, hogy olyan, hogy amit mond a pásztor, azt utána megvizsgálja, ha előveszi a Bibliát, hogy tényleg ez van-e benne. Hát a három állításom az úgy hangzik, hogy a szabadságunkkal kell kezdenünk valamit, tehát az nem csak úgy van, és akkor ugye elédegélünk a halálunkig, hanem azzal valamit kell kezdenünk. A másik, hogy nem intézményekért van felelősségünk, hanem személyesen emberekért, és ezek az emberek, az egész világon levő összes ember természetesen más módon van felelősségünk az egész közelállókért, meg a távolokért, de mindenkiért felelősségünk van. És a harmadik, hogy tulajdonképpen ez a mondat, hogy mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ő az evangéliumért él, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Krisztusért él. Tehát az evangélium nem egy üzenet, nem egy jól megfogalmazott, eladható szöveg, hanem az maga Krisztus. És az üzenet az, amit ő tett, de ő egy élő személy. És végül mindezekből, tehát a három kérdés és a három állításból szeretnék megfogalmazni három gyakorlati gondolatot, amit ebből az igéből gondolok. Az első az, először azt mondanám, amit én úgy ítélek meg, hogy tiltás, amit nem kell nekünk tennünk. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az értékeink miatt tilos felfúvalkodnunk. Tilos azt gondolnunk, hogy mi többek vagyunk. Tudjátok, Pál mondjuk az ő kultúrájába nyugodtan eljuthatott volna arra, hogy ő mindenkinél több. Mert ő neki tényleg minden megvolt, ami kellett abba a kultúrába. A Filippi levélben ír elől. És azt mondja, hogy ez mind igazából kár azért a hatalmas gazdagságért, ami Krisztusban van neki. Hogy tilos felfúvalkodnunk, mert ez egyébként az embereknek az elérését nagyon erősen akadályozza. Amikor többnek gondolom magamat embereknél, többnek gondolom magamat azoknál, akiknek mondjuk a magyarság nagyon fontos, vagy többnek gondolom magamnak azoknál, akik meg európaiak, ebből aztán össze is tudunk ütközni, és lehet harcolhatunk évtizedekig egymással, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. Nem az elva lényeg, az embert nem gondolhatom magamat többnek. Vagy többnek gondolhatom magamat különböző embereknél, akik távol állnak, akik gyengébb kultúrában vannak, úgy gondolom, és így tovább, és így tovább. A másik dolog pedig a faji megkülönböztetés, ami megint csak itt Pálnak a szavai, vagy a zsidóság, az erősen többnek gondolta magát minden más nemzetnél. És Pál azt mondja, hogy ő szívesen, képzeljétek el, mit szólt ott egy zsidó, amikor azt mondja egy zsidónak Pál, hogy figyelj, én a kedvedért akár még zsidó is leszek. Nézett volna. De azt mondja, hogy egyébként a pogányok kedvéért pogány vagyok. Hogy mit érezhetett? És hogy azt mondja, az van itt az igében, hogy semmiféle faji megkülönböztetés az megengedhetetlen. Tehát az tilos. Tehát nem lehet semmilyen megkülönböztetést tennünk. Sem a közelben, sem távolban a közöttünk. Na de mi az, ami kötelező ebből az igéből, amit úgy gondolok, és nem csak ebből az igéből, hanem az egész Bibliának az üzenetéből. Én úgy fogalmaztam magamnak, hogy mások szolgálata, önként való szolgálat, ez egy elég furcsa dolog, hogy ez kötelező. A kötelezőt úgy értem, hogy hát ha valaki megérti Krisztusnak az üzenetét, és Krisztust követi, hát Krisztus mondta, hogy ő nem azért jött ide a földre, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másokat. A kötelezőt úgy értem, hogy én arra jutottam, hogy ha valaki megtér, és olvassa ezt az igét, akkor nem tudom elképzelni, hogy ő arra juthatna, hogy nem kell másokat szolgálni. Én úgy érzem, hogy csak arra juthat, hogy kötelező nekem másokat szolgálom. De ez egy belső indítatás. Hogy így kell élnem az életemet, hogy másokat szolgáljak. Ez nem azt jelenti, hogy meghunyászkodok. A Luther mondatára figyeljetek, hogy a legszabadabb úr a keresztény ember. Tehát én szabad vagyok. Én nem vagyok kiszolgáltatva senkinek, de mégis szolgálok másokat. Ezt írja itt le Pál. A másik ilyen kötelező dolog, kötelezőt idézőjelbe teszem, hogy részes társ legyek az evangéliumban. Megint csak azt mondom, hogy ha Isten igét olvasom, nem tudok elképzelni olyan keresztényt, akinek ne kéne azon gondolkoznia, és ne kelljen, hogy az legyen a fő célja az életében, hogy hogyan tud kapcsolódni az ő urának, Krisztusnak, a váltságművéhez, és hogyan tudja ezt továbbadni, Hogyan tud ő ebbe benne? Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek evangélistának kell lenni, és az utcán kell mondani az evangéliumot, de hogy valami módon ebbe benne kell, hogy legyen. Emlékeztek, amikor Brad itt tanított, és mutatta, hogy hogyan tudunk benne lenni ezekben a dolgokban. És mutatta azt a holdra szállós történetet, hogy ahhoz, hogy az a pár asztronauta ott fölmenjen a holdra, ahhoz mennyi embernek kell benne lenni. De nagyon fontos, hogy ez nem valami, nem úgy kell, hogy történjen, hogy azt mondom, hogy hát persze azzal, hogy én gyülekezetbe járok, hát az a persze, hogy részt veszek az evangéliumban, mert hát itt vagyok, adakozok, meg stb. Ebből tök jó lesz a többi embernek. Tehát nem így értem én, hanem valami módon átélni ezt, amit Pál mondott, hogy az evangéliumért teszem, mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abba, hogy én is ott legyek és benne legyek ebben a dologban. Éppen most tegnap néztem a Facebookon egy barátomnak egy kis írását, és leírta, hogy 1987-ben, amikor túráztak, akkor milyen volt a túra, és akkor ugye elég rég volt, és az egyik barátját is betette, hogy ő is ott volt, mert már úgy emlékezett, és akkor ő meg írt vissza neki, hogy hát ő ott se volt ezen a dolgon, és akkor átviszont, hogy nem baj, vegyük úgy, hogy ott voltál, tehát, hogy csak, mert már annyit beszélgettek róla, hogy ő úgy érezte, hogy ő is részese ennek a dolognak. Tehát, hogy benne van, hogy részem van benne, tehát nem úgy vagyok én az evangéliummal részestárs, hogy valami módon közvetetten, hogy itt vagyok a gyülekezetben, és hát a gyülekezet evangélizálás, akkor én is, hanem hogy teljesen benne vagyok, hogy ég a szívem ezért, és részestárs vagyok. És akkor befejezésül mondanám a két választható dolgot. Az egyik, azt én úgy fogalmaztam, hogy alkalmazkodás, amit azt látjuk itt Pálnak az életében, hogy ő végletekig alkalmazkodik. A végén azt mondja, hogy mindenkinek mindennél lettem. És így alkalmazkodik. És úgy értem ezt a választhatót, hogy ez nem úgy működik, hogy valaki megtér, és akkor utána már mindenben alkalmazkodik mindenkihez, de hogy mégis ezt választhatom egy közösségben, akár egy gyülekezetben, választhatom a munkahelyemben, választhatom a családomban, választhatom a hobbiaimban, a céljaimban, sok-sok minden dologban, hogy alkalmazkodok másokhoz. És erre van szabadságom, és mindenki eljuthat valameddig. Nem mondom azt, hogy mindenkinek mindenben kell alkalmazkodni, de hogy ez egy jó dolog az Istennek az igéjébe, hogy nem hozzám kell alkalmazkodni, hanem én alkalmazkodok másokhoz. Olyan jó, amikor egy társasággal együtt vagyunk, és akkor mondjuk maradjunk a túrázásnál, már úgyis tudjátok, mindig ezt hozom példának, hogy megyünk valahova, és akkor el kell döntenünk, hogy most arra menjünk, arra vagy amarra. És akkor ott vagyunk mondjuk 10, és akkor mindenki köti az ebet a karóhoz, hogy ő arra, akkor sehova nem fogunk menni. És olyan jó, amikor úgy vagyunk, hogy túra, hogy végülis mindenki szívesen alkalmazkodik a másikhoz, és akkor végén azon vitatkozunk, hogy kihez alkalmazkodjunk inkább, mert mindenki alkalmazkodni szeretne. És ez egy csodálatos dolog, hogy a végén aztán már valahogy el kell döntenünk a dolgot, és nem azon vitatkozunk, hogy hozzám kell alkalmazkodni. Úgyhogy azt mondja Isten igéje, hogy élheted így az életedet Krisztusban. És az utolsó, ami egy kicsit a mai naphoz kapcsolódik, amit ennek az igének a kapcsán is mondani szeretnék, meg Laci is említette ezt az elején, hogy tudjátok, hogy ma szeretnénk egy lehetőséget adni ahhoz, hogy elköteleződjünk egy időre. Én azt javasolnám, hogy legyen ez egy év, amire elköteleződünk abba, hogy támogatunk misszionáriusokat. Ezt én azt mondom, hogy ez egy választható dolog. Tehát nem kötelező senkinek, ez egy lehetőség. Lehetőség abba, hogy igen, hogy részestárs legyél az evangéliumban. Lehetőség arra, hogy alkalmazkodjál, és valamit magad részéből egy időt, mondjuk az imádságban, vagy a pénzedből valamit félretegy, és azt mondod, hogy alkalmazkodsz, és szolgálsz valakit. De ez nem kötelező. Lehet sokféleképpen gyakorolni ezt. Kérlek benneteket, hogy amikor most majd fogunk visszajelzést adni, akkor ne legyen senkiben az, hogy ez kötelező. Azért is szeretnénk úgy kérni, hogy névtelenül dobjátok majd be ebbe a dobozba a vállalásaitokat, mert nem nekünk teszitek. Igazából nem ez a lényeg benne, hanem az a lényeg, hogy te az Isten előtt tudsz ehhez kapcsolódni. És hogyha igen, akkor tedd meg ezt bátran, és ez egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy valami módon, amit itt Pál leír, ami az ő szívébe ég, te is kapcsolódjál. Ha pedig most még nem, akkor meg imádkozz tovább, vagy keresd az Urat, és hogyha meg tudsz nyugodni más szolgálatban, vagy máshogy, akkor ez, tudjad, hogy ez nem kötelező. Ami viszont az Isten igében kötelező az, hogy egy szolgáló életet éljél, és hogy az evangélium, a Krisztusnak a váltsága, a Krisztusnak az üzenete az, hogy ő eljött erre a világra, azzal te részestárs legyél. Keresd ezt életedben, hogy valami módon ez megvalósulhasson. Az fontos, hogy mindez csak akkor tud igazán élővé válni az életedben, hogyha átadod az életedet Krisztusnak. Mert ha nem adod át az életedet Krisztusnak, nem tudsz szabad lenni. Akkor azt, Isten igéje azt mondja, hogy akkor még a bűnt szolgálod. És hogyha átadod az életedet Krisztusnak, akkor tudsz igazán szolgálni. Úgyhogy kérlek most benneteket, hogy most majd lesz egy idő, azt majd Laci fogja vezetni, amikor imádkozni fogunk, amikor keresni fogjuk az Urat, hogy így gondoljatok erre, hogy amit most teszünk, az egy lehetőség, de az, amit meg Isten fölajánl nekünk, hogy ebben a világban ő felszabadított bennünket, és felruházott egy erővel, a szabadságból fakadó erővel, azt meg az életünk minden területén szabadon, önként használhatjuk.